Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét a 139. Zsoltár első 18 verséből, a 23. és 24. verseiből.
Uram, te megvizsgálsz és ismert engem. Tudod, ha leülök vagy felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől? Ortád elől hová fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, ott is ott vagy. Ha hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak elrejtve előtted, amikor tisztán formálottam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alattalan testemet már látnák szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, már még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, a végén is csak nálad vagyok. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján.
Isten áldása legyen az elhangzott igén, megértésén, szívünk befogadásán, gyertek, helyünkről fennállva imádkozzunk. Mindent tudsz, Urunk, ami ebben a világban történik, történt régen, ma, és ezután következik. Tudod, ami ebben az országban, és ami mi velünk ezekben a napokban. És köszönjük, hogy ezt nem csak filozófiailag mondhatjuk ki, hogy ha Isten vagy, mindent tudnod kell, hanem köszönjük, amikor tapasztaltuk, hogy pontosan abban a élethelyzetben, amiben voltunk, közel jöttél hozzánk. És úgy szóltál, ahogy szükségünk volt rá, gyengéden vagy keményen, úgy eligazító módon. Tapasztaltuk, hogy segítségünkre jöttél. Tapasztaltuk, hogy egyengedted előttünk az utat. Köszönjük, Urunk, ezeket a tapasztalásokat, hogy a mindenható Isten, nekünk szerető Urunk, és előtte van a mi életünknek az alakulása, sokféle problémája, fájdalma, minden dolga. Most is tudod, Urunk, hogy mi mindenért van hála a szívünkben, az elmúlt napokra visszanézve. És szeretnénk neked kimondani, hogy minden jót, minden boldog pillanatot te neked köszönünk. Tudod a mi szükségleteinket, Urunk, ami miatt aggódunk. Tudod kérdéseinket, és kérdéseinkre a választ is. Téged szeretnénk újra meg újra kérdezni, sokféleképpen. Mert azt is egyedül te tudod nekünk elmondani, hogy ebben a világban hogyan érdemes élni. És nekünk személy szerint mi a feladatunk. Kérünk, Urunk, ezen a délelőttön is, hadd éljük át, hogy úgy szóltál, amint nekünk szükségünk volt rá. Amen. A mi segítségünk és minden reménységünk Istenben van, ki teremtett, fenntart, és igazgat mindent. Amen. Hát evangéliuma 5. részéből olvasom Isten igéjét a 33. versről a 37-ig. Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek, ne esküdj hamisan, az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek, se az égre, mert az az Isten királyi széke, se a földre, mert az lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. De ne esküdjél saját fejedre se, hiszen egyetlen hajat szálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Foglaljunk helyet. Az eskü létrejötte, gyakorlatának létrejötte az emberiség szégyene. Mert az esküt arra találtuk ki, hogy megerősítsük, most igazat mondok. Miért máskor nem biztos, hogy igazat mondok. Azért terjedt el az eskü mind a hétköznapi, mind a hivatali formájában, mert a hazugság világában élünk. Mert mindenütt és elképesztő méretekben hazudnak az emberek. A törzsasztal mellett a sört kortyolgatva és a cukrászdában a sütemény mellett, a lépcsőházban és a kerítésnél és a kamerák előtt, a gazdasági életben és a politikában. Mindenütt. Munkahelyen. Mindenütt. Újra meg újra az ember azzal szembesül, hogy hazudtak neki. Hogy amit mondanak, vagy úgy van, vagy nem 50%. Hogy nem tudunk hinni egymásnak. És sokszor, akik a leghatározottabban állnak úgy elő, hogy most nevén nevezik a dolgot, és kimondják, azok hazudnak a legnagyobbat. Mikor lehet hinni valakinek? Hát talán megesküszik, és Istent hívja tanul, arra nézve, amit kimond. Talán, ha Isten büntetését vállalja, amennyiben a szavai nem felelnek meg az igazságnak. És aki esküszik, az már igazat mond. Hát azért kellett szankcionálni, hogy a hamis esküt hogyan büntessék, mert akkor sem biztos, hogy igazat mond. Az eskü Jézus idejében is pont annyit ért, mint ma, sőt Mózes idejében is pont annyit ért, mint ma, vagy talán mióta feltalálták az esküt. Ezért olvassuk Mózes könyvében következőket. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mondja Isten. Meggyalázzátok az Istenetek nevét. Hogy meg ne gyalázza valaki Isten nevét, hogy vissza ne éljen az ő nevével. Ezért találta ki aztán olyan eskü formákat, amiben Isten neve nem hangzik el. Mit mond erre Jézus, hogy mert ha az égre esküsztök, vagy a földre, akkor már a hazugság nem olyan hazugság. Hát valami vagy hazugság, vagy nem hazugság. És az Isten fennhatósága alá tartozik minden. És ha igazat mondtok, Isten előtt mondtátok. És ha hazudtok, akkor Isten előtt hazudtatok. Aztán elterjedt egyfajta egyfajta srófolás, hogy az eskü gyakorlatában Jézust idézem, ahogy a farizeusok elleni beszédében mondja. Jaj, nektek vakvezetők, akik azt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, az semmi. Az semmi. De ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü. Ha valaki az oltára esküszik, az semmi. De ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, azt köti az eskü. És mondja Jézus, mert most mi nagyobb, az oltár vagy az ajándék, a templom vagy az arany. De egyáltalán, miért kezdünk el srófolni? Gyerekkoromból emlékszem, hogy kérdezték tőlem, esküszöl? Esküszöm. De apád anyád életére, és minél nagyobbat mondjunk, minél nagyobbat mondunk, annál valószínűbb, hogy az igaz. Hát, hogyha már srófolni kell, hogy tudok-e még nagyobbat mondani, mert akkor hát, ha igaz lesz, az már baj. Amikor egy ilyen relációba ilyen fokozásba belemegy az ember, akkor az már veszett dolog. Azt mondja Jézus, hogy nem a forma adja meg az eskü komolyságát, és nem a forma adja meg a szava hihetőség problémáját. Mert amiről itt beszél Jézus, az a szava hihetőség parancsa, követelménye, hogy minden szavunknak, még a mellékesnek is, az igazságon kell alakulnia. John Stott elég sarkosan azt mondja, hogy az eskü nem más, mint tisztességtelenségünk patetikus megvallása. Az eskü szükségessége az ember tisztességtelenségéről szól. De miért hazudnak az emberek? Hát azért, mert félnek. A büntetéstől, a lelepleződéstől, a következményektől, de tulajdonképpen attól, hogy ha valaki valamit megtud rólunk, akkor másképp fog ránk nézni, és elveszítjük az ő szeretetét, barátságát, irántunk való tiszteletét, elismerését. Ettől félünk. Minden hazugság kétségbe esett kísérlet arra, hogy jobbnak tűnjünk fel, vagy olyannak, amilyennek ő szeretne látni, olyannak tűnjünk fel. Különben kiesünk az ő szeretetéből. És akkor mi lesz? Valójában pedig attól a pillanattól fogva, hogy hazudtunk, még egyel több okunk van félni, hiszen most már azt is el kell takarni, hogy hazudtunk. És a felszínen nem, de a lelkünkben még inkább eltávolodtunk attól, akinek hazudtunk, hiszen nem merem, és nem akarom magamat felszedni előtte, és ezért becsapom őt. És aztán egyik hazugság szüli a másikat. És a hazugság éppen attól fosztja meg az embert, amit ki akart védeni. Éppen attól fosztja meg, amit szeretne elnyerni, megtartani a másik ember szeretetétől. A leges, leggyorsabb probléma áthidalásnak történik. Hogy azt mondom, hogy... És már túl is mentünk a problémán. Nem, valójában problémákat gerjeszt a hazugság, és elválaszt a másik embertől. Ördögi dolog ez. Ördögi dolog, mert problémákat gerjeszt, és elmagányosít. És ha valakiről egyszer kiderült, hogy hazudott, mennyi idő kell, hogy újra helyrehozza a róla való képet, hogy újra higgyenek, mennyi idő kell hozzá? Évek? Évtizedek? Hogy egyszer még úgy beszéljenek rólunk, hogy amit ő mond, az úgy van. Mennyi idő kell? Elég lesz rá az életünk, hogy a hitelünket visszakapjuk. A szavak alkalmasak arra, hogy eltakarjuk vele magunkat, vagy mást, egymás elől. Egymás elől, úgy, ahogy. Isten elől nem. Isten elől nem. És ez mutatja az Isten szeretetének, irántunk való szeretetének a nagyságát, hogy Isten azt mondja, de én mindent tudok, mindent. De akkor is szeretlek téged. Akkor is kész vagyok megbocsátani neked Krisztusért. És ha rám bízod az életedet, soha, de soha nem maradsz egészen egyedül. És tudod, mi a megoldás? A megoldás nem elbújni a szavak mögé, hanem úgy élni, hogy ne kelljen elbújni. Ó, de nehéz ez. De ez valóban megoldás. Nem elbújni a szavak mögé, hanem úgy élni, hogy ne kelljen elbújni. Soha, semmi miatt. Ne kelljen elbújni. Nagyon nagy dolog ez. Szeretnéd, kérdezi az Isten tőlünk. Mert mégis lehetséges. Aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Elkezdődhet egy új időszak. Az őszintesség, a szava hihetőség időszaka. Nem leszünk tökéletesek. Nem leszünk tökéletesek, az sem. De őszinték lehetünk. És ez nagyon nagy szabadság. Azt mondja Jézus, megvan írva Mózesnél, ne esküdj hamisan. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek. Egyáltalán ne esküdjetek. Helyenként azzal is találkozunk a Szentírásban, hogy Isten esküszik. Ábrahámnak mondja, magamra esküszöm, megáldalak téged. Zsidókhoz írt levél, aztán megint idézi ezt. Hát az Istennek nincs szüksége arra, hogy hangsúlyozza, hogy most igazat mond, mert aki mindig a tökéletesnek nem kell bizonygatni. Úgy tudom ezt értelmezni, hogy Isten a mi szintünkre száll le, amikor ilyet mond, hogy nyomatékot adjon annak, amit mond, hogy bennünk a hitet erősítse. Az ő ígéretével kapcsolatban. Bizony, bizony, így lesz. Mert én ígérem. Szabad-e esküt tennünk? A 16. században anabaptisták, manapság vékerek, nazarénusok, mindig voltak kevesen, akik következetesen megtagadták az esküt, Jézusnak erre a parancsára hivatkozva. Tiszteletre méltó kivételek, kevesek. Az egyház nagyon korán tett bizonyos kivételeket ezzel kapcsolatban. Miért? Azért, mert ebben a hazug világban, amiben élünk, a hatóságnak joga van kételkedni az állampolgárok szavában. Joga van, olykor kételkedni az állampolgároknak a szavában, és az esküdtétel által szorítani őket az igazmondásra. A keresztények pedig, mint állampolgárok, nem követelhetnek egy másfajta bánásmódot, különleges bánásmódot. Talán akkor követelhetnénk, hogyha 2000 év óta egyetlen keresztény nem hazudott volna. Ha így lenne, akkor a keresztényeknek nem kellene esküszenni a bíróságon. De ha én valahova elmegyek, hogy én református vagyok, nem fognak különleges eljárással fordulni felém ezért, mert a keresztjének előfordult, hogy nem mondtuk igazat, és mert a hatóságnak ilyen formán minden állampolgárától joga van megkövetelni, hogy kijelentse, hogy feltétlenül igazat mond. Nincs szükségem arra, hogy esküt tegyek, de abban a jogrendben, ahol élek, szükség lehet rá. És arról is szeretnék még szólni, hogy az eskü némelykor meggondolatlan ígéreteket erősít meg. Mert vannak meggondolatlan ígéreteink. Ígérünk valamit egy felelkeső pillanatban. Ó, akkor, most! És aztán utána jut eszünk be, hogy tehát erre ezzel kapcsolatban nem is én döntök, vagy nem egyedül én. Vagy ha megtartom az ígéretemet, mégis se gondoltam, hogy milyen következményei lesznek ennek. És akkor onnantól fogva két rossz közül választhatok. Egy, az, hogy betartom, és már előre látom, hogy mi minden baj lesz ebből. Az egyik, hogy betartom, a másik, hogy az albecsület. Erre egy példa Herodes királynak a születésnapja, ugye, amikor látja a szép lányt ott táncolni, és bármit kérsz, bármit. Az országom felé szükséget adom, mondja. És esküszik a vendégek előtt, hogy így lesz. És Salóma pedig az anyja tanácsára kéri keresztelő János fejét. Azon mód le van hűtve Herodes király, hogy nagyot mondtunk, túl nagyot, de most milyen dolog volna már visszalépni, hiszen keresztelő János ő is tisztelte, és hallgatta, és félt tőle. De most visszakozni, amikor az egész vendégsereg hallotta, hogy megesküdtem. Hát tudják meg, hogy egy király tartja a szavát, és lefejezteti keresztelő Jánost. Eszembe jutottak a magam életéből szituációk, amikor két rossz közül kellett választani. És ki kellett mondanom, szégyeltem, ki kellett mondanom, hogy bocsánatot kérek, sajnos meggondolatlanul beszéltem, meggondolatlanul ígértem meg valamit. A kisebbik rossz az, hogy én megszégyenülök. A nagyobbik rossz az, hogyha egy lavinát indítok el azzal, hogy megtartom az ígéretem, és ezzel bajt zúdítok, nem csak magamra, hanem másokra. akkor inkább én szégyenüljek meg. Adjon az Isten alázatot nekünk, bátorságot. Ha kell ezt a kisebbik rossz választani. Mert az én szavam nem szentírás. Nem, én olykor tévedek. Én elragadhatom magam, aztán még próbálom csűrni, csavarni szavaimat, de igazából nem lett volna szabad ezt így mondani. Isten óvjon minket, hogy a hiúságunknál ilyenkor meg legyünk fogva, és ebből legyen aztán egy nagyobb baj. És adjon Isten forró vágyat arra, hogy igaz embereknek ne csak látszódjunk, hanem azok is legyünk, minél inkább, amennyire csak lehet, az Isten lelke által. És legyen, ami igenünk igen, és ami nemünk nem, ami pedig azon túl van, az a gonoszról van. Amen. Imádkozzunk. Aki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, mondja az ige, de egyikünk sem az. Egyikünk sem az Urunk, te tudod. Szoktunk elhamarkodottan szólni, ígérni. Szoktunk mellé beszélni. Érezzük, hogy mit szeretnének mások hallani. És volt, hogy így szóltunk, bár nem teljesen szívből, talán nem is igazat. Bocsásd meg nekünk, Urunk. És vágyba vágyjuk az igaz szót, őszintét, egyenest, megbízhatót. Köszönjük, hogy a te szavad, Urunk, ilyen. Köszönjük, hogy így szólt közöttünk Jézus. Köszönjük azokat az embereket, akiknek a szavára így adhattunk, hogy amit ők mondanak, azt a legőszintébben mondják. Köszönjük azokat, akik a helyén tudták idézni az igét, és megértettek a szájukból, hogy a te igét az élet beszéde. És köszönjük, hogy el akarsz vezetni bennünket az Isten fiainak a szabadságára. Hogy ne kelljen esküdöznünk, ne kelljen takaróznunk, saját szavainkat csűrnünk, csavarnunk, hanem hogy vállalni tudjuk magunkat, olykor tévedéseinket vagy bűneinket, a változtatás őszinte szándékával. És a mi beszédünk igen-igen és nem-nem legyen. Tisztítsd meg így a mi szánkat, Urunk. Könyörgünk hozzád, Urunk, országunkért. Vágyba vágyjuk, hogy akik a néphez és a nép nevében szólnak, igazat szóljanak. Könyörgünk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért, hogy meglegyen közöttünk ez a nyíltság, bizalom és szeretet. Könyörgünk azokért, Urunk, akik közöttünk most nehéz terheket hordanak, betegséget, gyászt. Erősítsd meg őket, Urunk, lelkükben, testükben. Könyörgünk az elkövetkező hét napjaiért. Vezess bennünket, Urunk, igaz úton, minden dolgunkban. Amen. Helyünkről fennállva az Úrtól tanult imádságot mondjuk el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség örökké. Amen. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Amen.